Áldás, békesség! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket itt, a Deszka templomban, valamint határainkon innen és túl, akik az éter hullámain keresztül hallgatnak most bennünket. Külön öröm, hogy a Nemzeti Összetartozás hétvégéjén köszönhetjük testvéreinket, református és nem református magyarjainkat, hazánkban és szerte a nagyvilágban. Ez ünnepi alkalomra meghívtuk több határon túli református gyülekezet képviselőit. Így köszöntjük körünkben Kárpátaljáról a Nagydobronyi és Salánki testvéreinket, valamint testvérgyülekezeteink képviselőit. Köszöntjük Erdélyből Oltszem és Mikóújfalu református gyülekezeteinek jelenlévő küldötteit, valamint Felvidékről a kassai reformátusok képviselőit. Az erdélyi gernyeszegi gyülekezet képviselői sajnos nem tudtak eljönni alkalmunkra, de lélekben és a készülékek előtt jelen vannak velünk, köszöntjük őket. Külön tisztelettel köszöntöm Horkai László kárpátaljai nyugalmazott püspökurat, Orémus Zoltán kassai esperest és Bálint Csongor mikóújfalui lelkipásztort. Nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Miskolc város polgármestere, dr. Kriza Ákos, akit szintén nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk körünkben. Isten igéjével hadd köszöntsem a testvéreket. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.
Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg gyülekezetünk énekkarának előadásában Gárdonyi Zsolt művét, a magyar éneket. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örökhajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert a hegyek megszűnhetnek és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélekkel közösségben. Ámen. Gyertek, szeretett testvéreim, halljátok meg, hogyan szól ma Istennek igéje a mi lelkünknek épülésére. Istennek igéjét olvasom Péter apostol első levelének első részéből, az első verssel kezdődően, a 9. verssel bezáróan. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványába élő jövevényeknek, aki ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztet noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét minnyájunknak lelki épülésére, ezért gyertek hát, imádságba boruljunk le a mi élő Istenünknek színe előtt. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, tiéd a dicséret, a dicsőség és a hálaadás, és szeretnénk, Urunk, bekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletbe, ahol az angyali karokkal együtt magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Urunk, mindazokért az üdvözítő gondolataidért, amelyet te eltervezted és véghez vitted, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogyha majd valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megvalljuk, Urunk, hogy a mi emberi gondolataink nem a te gondolatod, s a mi emberi útjaink nem a te utad. De neked hatalmadban állt, Urunk, megnyitni a mennyet, elbocsájtani a te egyszülött fiadat, és ráállítani lépteinket a Krisztusi útra, hogy szívünket újjászüld igéd és szent lelked ereje által. Jövj el, Szentlélek, Úristen! Kérünk, hogy áldj meg mindnyájunkat itt a templomba éppen úgy, mint a rádió mellett. Szent irgalmadat, gyógyító jelenlétedet töltsd ki mindnyájunk életére, hogy a te igéd által az erőtlenek megerősödhessenek, a betegek gyógyulhassanak. Sorunk, amire nem képes az ösztön ember, egységben, egy szívvel és egy lélekkel tudjuk igédet fogadni, téged dicsérni és magasztalni. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért. Áld és szenteld meg őt, hordozd a te lelkednek ereje által, hogy át tudja adni azt az üzenetet, amit lelkére helyeztél. Jöjj, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, áld meg igére figyelésünket, nyisd meg szíveinket, hogy növekedhessünk hitáltal, lélek által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Péter apostol első levelében, a 2. fejezet 9-től 12-ig terjedő verseiben. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Kedves testvérek, egy lelkipásztor igéhirdetésében hallottam a következő történetet. Budapesten évtizedekkel ezelőtt történt, hogy egy fiatal ember a feleségével szeretett volna eljutni a kórházba éjszaka, mert a fiatal asszony várandós volt, és minden pillanatban szülhetett. Néptelen volt az utca, taxit sem tudtak fogni. Végül egy diplomata rendszámmal rendelkező autó állt meg mellettük, amiben egy nyugati ország nagykövete utazott. Ők vették fel a házas párt az autójukba, és indultak el a kórházba, de nem érkeztek meg. Nem értek oda időben, az autóban jött világra a gyermek. Mivel ez a kis gyermek ilyen körülmények között született, ezért a nemzetközi törvények értelmében annak az országnak az állampolgára lett, amelyik autóban megszületett, amely nemzetiségű a nagykövet volt. Ez a diplomata aztán később is a gondjaiba vette a gyermeket, a családot, tartotta velük a kapcsolatot, támogatta őket úgy, ahogyan lehet. Kedves testvérek, valami ilyesmit jelent, vagy ehhez hasonlót keresztjénnek lenni. Megszületünk ebbe a világba, növekszünk, felnövünk. Aztán, ahogyan telik az idő, belelépünk a munkás, felnőtt korba, és legyünk őszinték, sokszor csak toljuk a napokat. Sokszor csak toljuk a munkát, és mindezekben keressük az élvezeteket, a szórakozást, várjuk a foci EB-t, a nyaralást, és mindig csak túl akarunk lenni valamin. És azt gondoljuk, hogy utána majd jobb lesz. Utána majd könnyebb lesz. Utána majd egyszerűbb, összeszedettebb lesz az életünk, de igazából nem történik semmi. Olykor belehasít életünkbe valamilyen betegség, valamely szerettünk, barátunk elvesztése, de aztán igyekszünk felállni, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. És akkor egyszer csak megáll mellettünk az Úr Jézus. A Bibliában számtalan példát látunk arra, mennyiféle módon közelít az Úr az emberekhez. Saullal szemben nagy fényességgel, erővel jelent meg az Úr Jézus, pökhendiségét, beképzeltségét egy pillanat alatt összetörte, és alázatos Pál apostollá tette. Az emmausi tanítványokkal nagy szeretettel beszélt hazafelé menet, tanítgatta őket, és végül akkor ismerték fel, amikor megtörte közöttük a kenyeret. A minnyájunk által jól ismert Zákeus, a sokak által megvetett kabzsi vámszedő úgy találkozott Jézussal, hogy fent volt azon a bizonyos eperfüge fán, és amikor az Úr elment a fa alatt, szólt neki, bemegyek hozzád, veled vacsorálok. Vállalom veled a közösséget. Igaz, hogy téged mindenki megvet, de én bemegyek hozzád. A paráznaságon kapott, megalázott, de bűnbánó asszonynak azt mondta, én sem ítéllek el téged. Eredj el, és többé ne vétkezzél. És végtelenségig lehetne sorolni a példákat csak a Szentírásból. És ki most hozzáteheti a maga példáját? Én hogy találkoztam az Úrral? Hogy állt oda mellém? Milyen lelki állapotban voltam? Milyen helyzetben találkoztam Krisztussal, a testélet kegyelemmel? Megérezzük talán egy istentiszteleten, talán egy ilyen rádiós istentiszteletet otthon hallgatva, talán egy keresztjénnel beszélgetve, talán unalmunkban a Bibliát otthon elővéve, hogy a végtelen szeretet állt mellénk. Meglátjuk az értünk átszegzett kezeket, a szelíd, kedves arcot, és saját vallomásunk lesz a 457. dicséret. Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér. Így bánsz velem, te érted hull testemből a vér. Búj szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. És valami egészen új kezdődik. Már nem várjuk a boldogabb életet. Már nem várjuk és nem keressük a jobbat, az újabbat, valami izgalmasabbat, valami nagyobb élvezetet nyújtót. Mert azt érezzük, tapasztaljuk, hogy Jézusban minden lényegeset és fontosat megkaptunk, megnyertünk. Isten bűnbocsátó kegyelme minden gondunkra elég. Olyanná lesz az életünk, mint annak a kisgyermeknek, aki a diplomata autójában megszületett. Az a nagykövet nem volt mindig mellette, nem ő nevelte fel, de folyamatosan figyelemmel kísérte az életét. Amikor ez a srác nem tudta, valószínűleg akkor is érdeklődött felőle, segítette és egyengette az útját. A hívő keresztény embernek annyival jobb, annyival több az élete ennél is, hogy mi kapcsolatban vagyunk megváltónkkal. Tapasztaljuk az ő gondviselését, és tudjuk, hogy egykor majd az ő országának teljes jogú polgárai leszünk. Amikor mások rettegve, bizonytalanságban várják a legbizonytalanabbat, azt, ahonnan nincs visszaút, mi tudjuk, hogy mennyei urunkat végre színről színre láthatjuk, és ígérete szerint az ő asztalához ülhetünk, és örökké vele leszünk. Így érthetjük meg, testvérek, hogy Péter apostol, aki ezt a levelet írja, ilyen látszólagos ellentmondásba keveredik önmagával. Hiszen egyrészt azzal kezdi ezt a levelet, és vissza is tér hozzá később, hogy a levél címzetjei jövevények, idegenek, szinte szám kivetettek a saját társadalmukban, közegükben. Másrésztről pedig azt hallottuk, hogy ugyanezeket az embereket Péter apostol választott nemzetségnek, királyi papságnak, szent nemzetnek nevezi. Valahol ez jellemzi, ez a kettősség a keresztény ember életét. A levél eredeti címzetjei kis-ázsiai keresztjének. Hogy zsidókból lett keresztjéneke, akik a zsidóságuk miatti üldözés révén keveredtek a hazájuktól távol, és ott lettek Krisztus követőkké, vagy olyanok, akik a maguk lakhelyén pogányként adták át a szívüket az Úr Jézusnak, és ezáltal lettek otthonukban is jövevényekké, ezt nem tudjuk pontosan, de én úgy gondolom nem is fontos. A keresztény léthez ugyanis mindig hozzátartozik ez a kétlakiság. Egy kicsit a kirekesztett állapot. A világ ugyanis nem igazán tud mit kezdeni a Krisztus követő emberek életével. Furcsa, hogy más az értékrendjük, hogy komolyan veszik a hitüket, hogy valóban képesek alázatosak lenni, és mindent rábízni Istenre, akit színről színre még sohasem láttak. Furcsa a keresztényekkel kapcsolatban, hogy örömükben hálát adnak Istennek. A sikereikért az Urukat dicsőítik, és nem önmagukat. Bánatukban, bajukban, betegségükben, gyászukban Istentől kérnek vigasztalást, erőt, reménységet. Talán sokaknak furcsa, hogy a családi életük is sokkal határozottabb keretek között zajlik, de mégis nagy-nagy szeretetben, mint ahogy az máshol megszokott. Sok furcsaság jellemzi a hívő keresztényeket a világban, ami miatt egy idő után egy kicsit idegenként élnek a saját környezetükben, a saját lakóhelyükön is. Istennek legyen hála, hogy itt, a mi hazánkban ez annyira nagy kontrasztot egyenlőre nem jelent. Most még a keresztény értékrend hazánkban annyira nem szemetszúró, nem olyan nehezet viselhető, mint ahogy az sajnos több nyugati országban már tapasztalhatják. Nem így volt azonban a kereszténység első évtizedeiben, századaiban. Sokak az életüket kockáztatták, ha keresztjénné lettek. Tudjuk, hogy volt olyan időszak, amikor a szórakozás egyik válfaja volt az, hogy a keresztényeket élve elégették, vadállatok által széttépették, és így tovább. És azt is tudjuk, hogy ma újra mindennapos lett keleten a keresztjének mészárlása. Kedves testvérek, ma rengeteget hallunk tévében, rádióban, interneten a migráns helyzetről. minden alkalommal jussanak eszünkbe azok a testvéreink, akikről alig-alig esik szó, akiket talán ebben a pillanatban is ölnek a hitükért. Ne felejtsünk el imádkozni értük, akiknek létkérdés a szó legszorosabb értelmében a Krisztushoz való tartozásuk. Péter apostol azzal bátorítja a szétszórva, kis csoportokban létező keresztényeket, hogy bár e földi életben talán lakóhelyüket el sem hagyva jövevényekké lettek hitük miatt, tudniuk kell, tudják és erősödjenek meg benne, hogy Isten csodálatos világosságában járhatnak, akik irgalmat nyertek, kegyelmet és békességet találtak Istennél. Kedves testvérek, a 20. században mi magyarok azt tapasztaltuk meg, hogy lehet a saját földünkön, saját otthonunkban is hirtelen jövevénynek, idegennek lenni. A trianoni béke diktátum 1920-ban elszakította hazánktól a területe kétharmadát. Az ország lakóinak tekintélyes része az önnön hazájában, a szülőföldjén lett idegen, megtűrt ember. Borzasztó trauma, melynek kiváltó okairól egyre többet beszélnek történészek, talán így közel 100 év után jött el annak az ideje, hogy most már nyíltan lehet erről beszélni, és nem kell úgy csinálni, mintha semmi sem történt volna. A múltból azonban legfeljebb tanulnunk lehet, hogy mik voltak az okok, amelyek ide vezettek, azt érdemes, szükséges feltárni. De még fontosabb azzal foglalkozni, hogy hogyan tovább. Egy televízió műsorban láttam, hogy megpróbálták számba venni, mi történt az elszakított területeken, és mit tett az anyaország Trianon után. Úgy tűnik, hogy az elszakítottak voltak a legrealistábbak. Erdélyben például felkelések, harcok tervezgetése, álmodozás vagy teljes lelki összeomlás helyett azonnal elkezdtek irodalmi köröket, felolvasó és vallásos esteket szervezni. Nem akarták hagyni a magyarságot megkeseredni, és legfőképpen asszimilálódni. Tudomásul kellett venni, hogy ez a helyzet most nem tudunk rajta változtatni. De az együvé tartozásunkat, a magyarságunkat, keresztény hitünket meg kell őrizni, mert kizárólag ez fog megtartani. És én ebben a hozzáállásban, ebben a viselkedésben, cselekvésben éppen azt látom felfedezni, amiről Péter apostol ír a jövevény sorban lévő keresztényeknek. A mi feladatunk, Krisztus követőké, sohasem az, hogy erőszakoskodjunk. Nem mi vesszük fel, sohasem a fegyvert. Nem feladatunk elnyomni, felül kerekedni a másikon. Isten a történelem ura, és ő tudja, hogy miért engedte ezt meg. Ha Isten alkalmat készítene rá, és miénk lehetne újra Erdély, Felvidék és a többi elszakított terület, áldani fogjuk az Urat, és nagy örömmel és boldogsággal öleljük keblünkre most már újra teljes jogú magyarként az elszakított testvéreket. De csak akkor, ha Isten adja. Addig pedig az az üzenet, amit Péteren keresztül szól az Úr ma is 21. századi társadalmi és keresztjén jövevényeknek. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Testvérek, minimum kettős állampolgárok vagyunk mindnyájan. Minimum kettős állampolgárok. Magyarok és az Isten országának az állampolgárai. Több bizatott ránk, még több, mint magyarnak lenni. Nem a magyarság tart meg bennünket, hanem Jézus Krisztus tartja meg a magyarságot. Az, hogy annyi elveszett, eltűnt nép után több mint 1100 évvel mi itt élhetünk, az egyes egyedül, ami megtartó Istenünk kegyelme. És a jövő is az ő kezében van, és jó, hogy így van. A mi feladatunk megélni, hirdetni az ő kegyelmét és szeretetét. Ha gyűlölnek, ha megvetnek is, az mindig legyen jogtalan, méltánytalan. Mi éljünk Krisztushoz méltóan, tisztán, Urunkat dicsőítő életet jövevény sorsunkban, akár az anyaországban, akár határon túl. Éljük oda mindenki elé, hogy Jézus Krisztusban nekünk mennyei polgárjogunk is van. Magyarok is vagyunk, akiket erőszakkal elszakítottak. De van olyan erő, amely elszakíthatatlan, amely minden nemzet fölött áll és egyesít. Isten országa polgáraiként éljünk Urunkhoz méltó életet, és magyarságunkban is erősebbek, összetartóbbak, eltiporhatatlanok leszünk. Mert ahogy énekeltük is, szeretetben összeforva egy közös test tagjai vagyunk. Olyan jó volt látni, megélni ezt tegnap este a közös vacsoránál, ahol mi helyiek vendégül láttuk a testvér gyülekezetek tagjait. Sokan sohasem látták a másikat, és mégis úgy ültünk együtt az asztaloknál, úgy nevettünk nagyokat, úgy beszélgettünk, mintha 100 éve ismernénk egymást. Volt, aki a könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy milyen jó itt lenni. És éjszakára úgy váltunk el, hogy azt mondtuk, a templomban találkozunk. Egy közös test tagjai vagyunk, és ez a Krisztus teste, az egyház. És emellett a mi kapcsolatunkat erősíti, meghatározza, hogy magyarok is vagyunk. Bár szétszabdalva, de ma is megvalva összetartozunk. És így tud fájni igazán a magyarnak a másik magyar fájdalma. És így tudunk örülni magyarként a másik magyar örömének. És így tudunk áldozatot hozni magyarként a másik magyarért. Hogy egyek vagyunk Krisztusban, mint keresztjének, és akkor magyarságunkban is elszakíthatatlanok maradunk. Csak éljünk ő hozzá méltóan, mint akik a halálból az életre keltek, mint akik mennyei polgárjoggal rendelkeznek, mint akikért Isten fia odaadta magát a kereszten. A nemzeti összetartozás napján, hétvégéjén az ő kegyelmébe ajánljuk magunkat és jövőnket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk! A szétszakítottság fájdalmával vagyunk együtt ezen az Isten tiszteleten, itt a Deszka templomban, és lélekben a rádiókészülékek előtt is. De a szétszakítottság fájdalmán túl csak hálát tudunk neked adni, megtartó Istenünk. Te vagy a történelem ura, egy szempillantás alatt jelen van nálad múlt, jelen és jövendő. Köszönjük, hogy immár több mint 1100 éve megtartasz bennünket a helyen, a ránk rótt nyomorúságok közepette is. Mennyi komoly nép eltűnt az évszázadok alatt, mi pedig kegyelmedből jelen lehetünk. A történelem megtanított rá, hogy csak akkor áldott az életünk, ha nem másokban, hanem egyedül benned bízunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk azért, amikor nem ezt tesszük, amikor emberekbe vetjük bizalmunkat. Milyen megtisztelő, hogy a te igéd nekünk is szól. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet lehetünk, a te tulajdonba vett néped. Kérünk, add, hogy ez igaz lehessen ránk. Mennyire szeretnénk, ha láthatóvá válna rajtunk, hogy tiéd az életünk, a te gyermekeid vagyunk. Mennyire szeretnénk, ha a téged még nem ismerők, bennünk felismernék, hogy a teljes, boldog, áldott élet te benned van. Szeretnénk így lenni a te választott néped, mi reformátusok, mi keresztjének, mi magyarok. Segíts ebben bennünket. Jelenünket, jövőnket mind a te kezedbe ajánljuk, Urunk. Így könyörgünk a gyermekekért, különösen most gyermeknap után, ne engedd őket elkallódni. Adj olyan szülőket, nevelőket, pedagógusokat, akik nem csak tudományra, hanem a te ismeretedre tanítják őket, hiszen veled van jövőnk. De eléd hozzuk, Urunk, a szenvedőket, a nyomorúságban, szegénységben, magányban levőket, a betegeket, a gyászolókat. Légy vigaszuk, támaszuk, oltalmuk. Különösen is eléd hozzuk most azt a családot, mely a héten kellett, hogy elbúcsúzzon szerettétől, a földi életre nézve, vigasztald őket, töröld le könnyeiket. Imádkozunk azokért is, akiknek az életük boldog, örömökkel, sikerekkel teli, hogy megláthassák, megértsék, ez is tőled van. Te tedd teljessé az örömüket. Könyörgünk a pedagógusokért, akik egy nagyon nehéz tanéven keresztül igyekeztek hűségesen dolgozni, szolgálni a gyermekeink nevelésében, tanításában. Áld meg őket, és adj nyugalmat, kiszámíthatóságot, békességet, a nyárra pedig feltöltődés nekik. Tarts meg bennünket, Urunk, mindenhol, ahová helyeztél bennünket. Határainkon innen és túl, a te kegyelmedből. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig, kedves testvérek, énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, most pedig ilyen informális rész következik, amikor is szeretnénk egy kicsit jobban megismerkedni, amennyiben ebben a néhány percben erre lehetőség van, ami meghívott vendégeinkkel, akiket köszöntöttem is Isten tiszteletünk kezdetén. Nagyon örülünk, hogy itt vannak közöttünk, testvér gyülekezeteinknek a képviselői, és én, ha jónak látják a testvérek, akkor úgy gondolnám, hogy megkérném legelőször püspök urat, hogyha szeretne, akkor szóljon hozzánk, és aztán pedig majd másokat is.
Áldás, békesség! Isten áldja meg Kis Péter Ernő szerkesztő úr munkáját továbbra is, és a munkatársát, a Kossuth Rádió minden egyes munkatársát. Kedves testvérek, én nem vagyok elcsüggedve. A történelem Isten kezében van. Tanuljunk a Bibliából. Egy igét szeretnék először elmondani. Az Úr Jézus Pilátus előtt ilyen szép vallástétellel elmondta ezt az igét. Az én országom nem e világból való. Nekünk van egy országunk, amelyet senki el nem vehet tőlünk. A mi országunk a mennyekben van, honnét a mi megtartó Jézus Krisztusunkat is várjuk. Ez a világ gonosz, és Mindent a sátán csinál, ami szétszakít, ami összekever, és meg kell vallanom itt a testvérek előtt, hogy Trianonban a sátán munkálkodott. A sátán tette azt, hogy szétszakított egy országot, mert Isten szent lelke egységet munkál. Az első keresztények egy szívvel, lélekkel együtt valának, pedig közöttük már voltak különböző foglalkozásúak. Ott voltak férfiak és asszonyok, és később csatlakozott ehhez a gyülekezethez nagyon sok idegen, a Szerecsen komornyik, Cornélius százados, és ahogy hirdették az igét, a Római Birodalom akkori területén, minden egyes városban, faluban létrejött egy kis közösség, Efézus, Korintus, mindenütt. Hát hogy lehetséges ez, testvérem? Az Isten lelke ma is munkálkodik, összetudja fogni különböző nyelveket, nemzeteket, különböző társadalmi rétegből származó embereket, de az ördög most is szétszakít. Még a reformátusokat is szét tudja szakítani, a hívő embereket is szét tudja szakítani. Tehát ne csodálkozunk azon, hogy mi történt Trianonban. Az ördögnek sikerült egy országot, egy nemzetet, sőt, a nemzeten belül az egyházakat is szétszakítani darabokra. Így került Kárpátalja is annak idején Csehszlovákia területéhez. Megalkották ezt az országot az Antant határozata alapján, de ez nem tartós. Már széthullott Csehszlovákia, széthullott Jugoszlávia, hol van már az egykori Antant szövetség, és mennyi minden történt azóta. Egyet azonban ne feledjünk el. A magyarok itt 1100 éve egy olyan országot alapítottak, amelynek nem az volt a célja, hogy a nemzeteket kiírtsák, elnyomják, a magyar nemzet befogadó nemzet volt. Jöttek a kunok, a szászok, jöttek a tótok, jöttek a rácok. Mindenütt találhatunk idegen nemzetiségeket. A legnagyobb magyar költőnk Petőfi Sándor szerb apától, szlovák anyától származott. És a 13 aradi vértanúnak a nevei mutatják, hogy ők is idegen nemzetiségük voltak, de magyarul beszéltek, a magyar nemzetért adták oda az életüket. És miért történt Trianon? Azért, mert az ördögnek sikerült elhitetni az emberekkel, hogy akkor győznek, ha másikat leigázzák, letiporják. És nem sikerült, mert soha nem fog sikerülni, ahol Krisztusban vetett hit van. Nemrégen azt mondták nekem a gimnazisták, hallottam, hogy a vereszkei emlék miatt újra leöntötték festékkel, hogy tüzet raktak, meg ráfirkáltak különböző magyarságot gyalázó szavakat. Erre én azt feleltem, ennyit el lett tőlük. Mi építettünk várakat, iskolákat, kórházakat, kastélyokat, utakat. Mi építettünk gyárakat, falvakat és városokat. Mi európai kultúrát létrehoztunk Európának a közepén, a Kárpát-medencében. Ami tőlünk tellett, megtettük. És ami tőlük tellik, azt ők tették meg. A délvidéki vérengzést, a szolyvai lágert. Ennyit tellett tőlük. Ennyit tellett tőlük, hogy az ellenségeskedést szítsák a nemzetek között. És vajon szeretik egymást a szerbek és horvátok, bosnyákok, akik az úgynevezett délszláv, a nagy szerb-horvát szlavon országot létrehozták. Szeretik egymást a tótok és a csehek. Nem tudják szeretni Krisztus nélkül. De látjátok, testvérem, együtt vagyunk. Mi szeretjük egymást, mert Krisztus tanítványai vagyunk. Én úgy jöttem Kárpátaljáról, hogy meghívtak szeretettel, és otthon érzem magam. Tegnap Kerepesen egy ilyen előadáson voltam, Trianonnal kapcsolatban meghívtak oda. Azt mondta, nem hoztam magammal ukrán tolmácsot, mert bíztam abban, hogy megértik a testvérek, amit mondani fogok. Hát akárhol vagyunk a földön, testvéreim, mindenütt megértjük egymást, ahogy az első keresztények is megértették egymást. Isten szent lelke munkája továbbra is, hogy ez a nemzet Krisztusban egy maradjon, hogy soha senki el ne válassza őket, és ott álljunk majd a Krisztus királyi széke előtt, pálmaágakkal a kezünkben, fehér ruhában, minden népből, nyelvből, nemzetből és ágazatból, mert csak azok lesznek ott, akik megmosták az ő ruháikat, megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. El tudnám mondani, most is keszik Krisztina nőtestvérünk, hogy ott a feketék között is, ahol hirdettetik az evangélium, megvalósul, hogy tudják a magyarokat szeretni, mert látják, hogy nem fegyverrel, gonosz hatalommal nem közéjük, hanem szeretettel. És ez történik mindenütt, ahol megjelenik a Krisztus evangéliuma. Nekünk ez a feladatunk. Török gyerek elvágta, magyar gyerek gyógyítja. Mi gyógyítsuk ezt a világot szeretettel. Vigyük a Krisztus örömhírét azoknak, akik eddig csak gyűlöletet tudtak mutatni irántunk. És az egész világra. Menjünk szét, vigyük a Krisztus parancsa szerint minden teremtésnek azt az örömhírt, hogy már nem vagyunk jövevények és zsellérek, hanem polgártársai és szenteknek, cselédei az Istennek, Isten gyermekei. Ezért mertelek titeket testvéreimnek nevezni a beszédem kezdetén. Köszönöm a meghallgatást, és köszönöm, hogy kaptam meghívást a gyülekezet részéről. Isten áldja meg a tiszteletes urat. Köszönöm az igehirdetést, és áldás, békesség mindjájuknak. Még egyet szeretnék elmondani. Én hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten áldja meg a mi nemzetünket, hogy só és világosság legyünk a föld kerekségén, és szeretettel tudjunk mindig válaszolni a nemzeteknek a gyűlöletére, mert az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. Amen.
Hát szerintem Kispéter Ernő szerkesztő úr most úgy van vele, hogy de kár, hogy ilyen rövid ez a közvetítés. De hál' Istennek mi ezeket rögzítjük, ezeket a szavakat, tehát a gyülekezet honlapján 2 óra múlva a Matós János testvérünk biztosítja, hogy fent legyenek. Köszönjük mindazt, amit most hallottunk. Szeretettel köszöntjük Nagy Dobronyi és Kárpátaljai testvéreket. Orémus Zoltán Esperes urat kérném, hogyha van néhány gondolata, örömmel meghallgatjuk.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Egy igét szeretnék rögtön a köszöntésem elején felolvasni. Ézsaiás próféta könyvéből a 2. fejezet néhány sorát. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Köszönjük a meghívást, és örömmel jöttünk a mai alkalommal testvérgyülekezetünk gyönyörű templomába, hogy együtt találkozzunk a testvérgyülekezetünk testvérgyülekezeteivel, és együtt dicsérjük Istent ezen a mai szép vasárnapon. Úgyhogy számunkra ez a megszólítás, jöjjetek, ez most nem csak a Bibliából Ézsaiás szava volt, hanem a testvérgyülekezetünknek a jöjjetek megszólítása is. Abban a hitben vagyunk együtt, hogy nem elég eljönni, és ezt hangsúlyozzuk is mindenki a saját gyülekezetében, saját falujában, városában, hanem hallgatni is kell. Nyitott füllel hallgatni, mert az Úr tanítása hangzik. A Sionról jön a tanítás, és a jeruzsálemi templomból jön az Isten igéje. Ugyanis sokszor az a probléma nálunk is, és talán Magyarországon is, és mondhatom akár Erdélyt is, hogy mielőtt még meghallgatnánk a Sionról a tanítást, már lépünk, előre megyünk, és közben pedig Zsák utcákba kerülünk, és Zsák utcákba járunk. De a Sionról a tanítás pont azt jelzi számunkra, hogy melyik ösvényen járjunk. Hálásak vagyunk minden olyan hallgatásért, imádságos hallgatásért, amikor Isten a csöndben, a Sionról megszólított bennünket, és megmutatta, hogy melyik ösvényen járjunk. És hisszük, hogy most is a csendben vagyunk Isten előtt, akár Isten tiszteleten, akár otthoni csendességünkben utat tud mutatni a Kárpát-medence hívő népei számára, a Kárpát-medence magyarsága számára, hogy melyik ösvényen járjunk. Isten áldását kérem a gyülekezet vezetőségének az életére, testvérgyülekezetünk életére, és testvérgyülekezetünk testvérgyülekezetei életére is. Áldás, békesség!
Bálint Csongor mikói falui lelkipásztort szeretettel várjuk, szóljon hozzánk.
Szeretett testvéreim, hadd kezdjem azzal, elhangzott az Isten tisztelet elején, hogy Erdélyből Kernyeszeg képviselete nincs jelen. Hát jelen van, nagy tiszteletű úr, ugyanis én gernyeszegi születésű vagyok. Hát itt vannak a gernyeszegiek, és ha csak egy személyben, de természetesen Mikulfalu és az olcemi küldöttséggel érkeztünk nagy szeretettel újból Miskolcra. Persze ilyenkor az embernek gondolatai támadnak, és nagyon jó volt itt együtt lenni. Ez a néhány nap, pénteken este érkeztünk egy kis küldöttséggel. És eszembe jutott, olvassuk a Szentírásban, hogy mi jó és mi szép, mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben vannak. Mert ott az Isten békessége van jelen. Tegnap a közös vacsorán elhangzott az, hogy mi nem csak beszélünk arról ezen a hétvégén is, hogy egyek vagyunk, hanem tettek igazolják és bizonyítják, mert eljöttünk, mert meghívást kaptunk, és itt vagyunk. És én hiszem azt, és tudom, hogy azért tudunk egy nyelvet beszélni, és nem a magyar nyelvre gondolok, mert valaki összeköt bennünket. És az emberközi kapcsolataink azért állnak és vannak ilyen szinten gyülekezeti emberi kapcsolatok, mert a mindenható Isten összeköt bennünket. Meg szeretném ragadni az alkalmat, és nem akarok hosszú lenni, hogy átadjam azt a szimbolikus ajándékot a Miskolc tetemvári gyülekezet számára, amit mi magunkkal hoztunk. Úgy gondolom, hogy az olcemi gyülekezet nevében is mondhatom, ugye? Mi hoztunk két székely zászlót, biztosra mentünk, hogy nehogy véletlenül egy elvesztődjön. Tehát most már van kettő, tehát kettő darabot hoztunk. Illetve még hoztunk otthonról egy követ, amin áll egy ige. És hogyha rátekintenek, amikor követ választani elmentem, akkor azt mondtam, hogy nekem ez kell. Miért? Azért, mert egy picit hasonlít a Nagy Magyarország térképére. Próbáltunk alakítani rajta, de rájöttünk, hogy el fog törni. Úgyhogy a többit tessenek hozzá gondolni, ami hiányzik, vagy ami nincs rajta. Úgyhogy nagy szeretettel hoztuk. Súlya van, nehéz, és úgy gondolom, hogy legyen továbbá súlya, értéke annak, amit mi gyülekezeti szinten, illetve emberi szinten tovább viszünk. És hadd legyen valamennyiük életén az, ami ezen a kövön áll, és rajta van. Látható, mi van rajta. El lehet olvasni, hát az az áldás legyen a gyülekezet minden egyes tagjának az életén. Még egyszer köszönjük, hogy itt lehettünk, örömmel jöttünk, és vagyunk itt önök között, a gyülekezet közösségében. Fogadjátok nagy szeretettel.
Köszönjük szépen. Az, hogy a gernyeszegiek is itt vannak velünk, az ott a szélfogóban kézzel foghatóan vagy láthatóan is megjelenik, és bár nem beszéltük meg a nagytiszteletű úrral, úgy gondolom, hogy ez a mostani ajándék is oda kerülhet a gernyeszegiek korábbi ajándéka, korábbi köve mellé, így aztán a család egyre bővül, és láthatjuk ennek megjelenését a templomban is. Isten áldja meg vendégeinket, köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és köszönjük az ajándékot is.
Az olcemiek közül, aki szívesen szólna hozzánk, szeretettel fogadjuk szavaikat.
Békesség Istentől, szeretett testvéreim, az olcemi gyülekezet gondnoka vagyok, mivel hogy a tiszteletes urunknak a legnagyobb fia a tegnap kicsengetett, a tiszteletes úr nem tud itt lenni, és mikor Guba Péter testvérünk már jóval húsvét előtt átütte a meghívót, hát mi nagy szeretettel fogadtuk, és összevergúváltuk a kis csapatunkot, hogy itten leessünk a miskolci gyülekezetbe. És hogy már több nagy tiszteletű úr is elmondta, egy az Isten, egy az ország, és ez a Trianon időünnep idejével el kell, hogy vesszen. És amit az embertől jogtalanul elvesznek, az időnek a során visszakerül a jogos tulajdonossához. Hát ebbe segítsen meg minket az Úristen, és mindenkinek azt kívánom, hogy a nagy magyar hazába tudjon gondolkodni, és nagy magyar hazába tudjon élni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Végesség Isten!
Ennek a szép alkalomnak a fő szervezője, az Guba Péter presbiter testvérünk volt, neki szeretném átadni a szót.
Áldás békességet, én nem nagyon vagyok a szavak emberek, két dolgot szeretnék mindösszesen mondani. Az egyik az, hogy hálát adok az Úristennek azért, hogy ez az alkalom ilyen formában létrejöhetett, és nagyon nagy köszönetet mondani azoknak, akik ehhez az alkalomhoz bármilyen pici dolgot is hozzátettek. Emellett még egy gondolatom van, elhangzott itt, hogy anyaország, hát én úgy gondolom, hogy az anya szüli a gyermekeit, itt pedig lecsonkolták róla, tehát én azt gondolom, hogy bátran kimondhatjuk, hogy Csonkaország. Köszönöm szépen.
Nagyon örülünk, hogy Miskolc város polgármestere itt van közöttünk, elfogadta meghívásunkat, dr. Kriza Ákos, őt is szeretettel kérjük, hogy gondolatait ossza meg velünk.
Hát ez békesség, ahogy nálunk mondják, és békesség Istentől. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket, és tisztelettel szeretettel köszöntöm a miskolciakat. És nagyon köszönöm tiszteletes úrnak, hogy meghívott erre a nemes alkalomra. De azt gondolom, hogy büszkék lehetünk és örülhetünk annak, hogy a trianoni emléknapot követő első vasárnapon Miskolcról szólt az ige. Az minden egyes magyarnak, aki követi és hallgatja az Isten tiszteleteket. És én azt gondolom, hogy az Istenbe vetett hitünknek erősödnie kell, ugyanúgy a magyarságba vetett hitünknek is erősödnie kell. Mert mikor Trianonról szoktunk beszélgetni, akkor nagyon sokan legyintenek, és azt mondják, hogy nincs realitás ennek a változásnak. Nem tudom, hogy történelem könyveket olvasgattam, mennyire emlékeznek arra, hogy a magyar hadsereg 1917 telén a román fővárosban masírozott. És azok a románok, akik 1917-ben azt látták, hogy a fővárosukban magyar katonák masíroznak, azok mit gondolhattak arról, hogy két év múlva mekkora lesz az országuk? Én azt gondolom, hogy nekünk is a hitünkkel legyen olyan erős legalább, mint az Istenbe vetett hitünk, a magyarságba vetett hitünk, és akkor büszkén és bátran nézhetünk a jövő elé, és amit az előbb itt hallottunk, hogy minden igazságtalanságnak egyszer vége lesz, hinnünk kell abban, hogy tényleg vége lesz. Áldás békesség!
Kedves testvérek, alkalmunknak a vége felé közeledünk, de nagyon jó volt együtt lenni. Azért is muszáj lassan majd berekesztenünk, mert a legtávolabbról érkezett testvéreink úgy tűnik, hogy hajnal körül fognak megérkezni. Ebből is láthatjuk, hogy milyen nagy áldozatot hoztak azért, hogy itt legyenek velünk, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Isten vigyázzon rájuk, imádságban kísérjük őket hazafelé. Van nekünk is egy kis ajándékunk a testvérek számára, azt majd a székely himnusz eléneklése után fogjuk átadni a vendégeinknek. Egy kis kedvesség, ami a gyülekezetünkről és Miskolc városáról szól. Most pedig énekeljük közösen a székely himnuszt.